Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban itt a Kontakt Rádióban. Hallgassák meg a múzeumok majálisán készített hangképnek következő részletét.
Kovács Zsuzsa, közönségszolgálati osztályvezető, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre. A majálisa alapvetően a múzeum szórólapjait hozzuk el, és egész éves programajánlatát, mert hogy nagyon sok visszatérő látogatónk van a múzeumban, úgyhogy megragadunk minden alkalmat, amikor találkozhatunk a közönséggel. Ezen belül pedig minden évnek van egy tematikája a skanzenben. Ebben az évben a Kalos Zoltán gyűjtéséhez kapcsolódó kiállítás az évnek a tematikája, az évnek a témája. Úgyhogy ezt a kiállítást népszerűsítjük magával, a témával, a kiadványokkal és tevékenységekkel. Így például ki lehetett próbálni az erdélyi motívumfestést itt a múzeum körül elhelyezett táblákon, az erdélyi hímzéseket meg lehetett próbálni készíteni, úgyhogy nagy örömünkre szolgált, hogy a látogatók erre érdeklődtek. Nagyon sokan érdeklődtek a múzeum további programjairól, amire tudtunk is ajánlani, hiszen jövő hétvégén pünköst hétfő lesz, pünkös vasárnap és pünköst hétfő, amikor örökségfesztivált tartunk a múzeumban, az UNESCO szellemi örökségén szereplő, szellemi örökség listáján szereplő közösségek bemutatkozása ez a múzeumban. Minden évben eljönnek a múzeumban, mindig annyival több közösség látogat meg minket, ahányan többen vannak ezen az örökség listán, úgyhogy így a jövő heti programunkat a fesztivált is tudtuk itt népszerűsíteni.
És hogyha a látogató elmegy a skanzenbe, milyen tájegységeket nézhet meg?
60 hektáron terül el a múzeum egy természetvédelmi környezetbe, úgyhogy már önmagában a séta is egy nagyon jó érzés és kikapcsolódás a múzeumban. Ezen kívül 8 tájegységünk van. Magyarország néprajzát mutatjuk be, a falusi társadalmat és a mezővárosi társadalmat. Nem statikusan, hanem alapvetően élő módon. Így 18 olyan működő helyszínünk van minden nap, hol meg lehet tanulni valamit a régiektől, a parasztemberektől, a népi kultúrából. Így például van, ahol régi recepteket készítünk, remélve, hogy a háziasszonyok haza vívén ezt a tudást maguk is elkészítik a családnak, ezeket a hagyományos, olcsó, könnyen és hamar elkészíthető recepteket. Van, ahol a lekvárfőzést tanítjuk, hiszen a tartósítás az egy nagyon fontos része volt a népi táplálkozásnak. Természetes tisztítóanyagokat lehet megismerni a múzeumban, a gyógynövényeket lehet megismerni a múzeumban, és minden évben több kiállítás is várja a látogatókat, így már az imént említett Kalos kiállítás, illetve a Magtárban az egyik legnagyobb kiállítóhelyünkön a Bárányok nem hallgatnak címet viselő az európai pásztorkodás és a birkatartás bemutatását célzó kiállításunk látogatható, és hát a vonatot azt mindenkinek ajánlom a figyelmébe, hiszen a 8 tájegység a 60 hektáron egy jó nagy sétának minősül, de ezt ki lehet váltani egy vonatozással, és hát a vendéglátóhelyeinken, a fogadóban, illetve a pékségben házi és hagyományos ételeket lehet megkóstolni. A pékségben minden péksüteményünk tartósítószermentes.
Orbán Éva vagyok, az állatorvos történeti gyűjteménynek a vezetője, és ebben az évben a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatallal fogtunk össze, mert úgy éreztük, hogy a fenntartható fejlődés tematikához az élelmiszerek biztonsága a legközelebb álló a mi részünkről. Úgyhogy itt sok mindent lehet látni, a koszos konyhában élő csótányoktól kezdve az összerakható sertésig és marháig, hogy végre megtudjuk, hogy melyik rész az a felsár meg a karaj, de a mikroszkópba benézve olyan élősködőket láthatnak, amik megtámadják az állatokat, és szintén az élelmiszer biztonságot veszélyeztetik. Lehet rajzolni, gombákkal ismerkedni, és rengeteg ismeretet szerezni.
És hogyha valaki elmegy az Állatorvos Egyetemnek a múzeumába, ott mit talál most?
A múzeumban egyetemtörténeti kiállítással várjuk a látogatókat, és szeretnénk ezt a kis élelmiszer biztonsági sátrat is áttelepíteni egy időszaki kiállítás formájában, és oda is sok szeretettel várunk mindenkit.
Varga Hajnalka vagyok, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumnak a kommunikációs kollégája, és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A Nemzetközi Fényév kapcsán fényévhez kapcsolódó programokkal készült. Hoztunk ki Roth Miksa üvegablakainak a kis apró másolatait, ezzel is kapcsolódva a fényévéhez, ugyanis a Vajdahunyadvárnak az ablakait Roth Miksa tervezte és készítette annak idején, és ezért mágnes pázlőket készített a múzeum, amelyet mágnes táblára lehet felhelyezni, és kicsit ezzel is utalva arra, hogy a fényéve kapcsán jöttünk ki, és fényévéhez kapcsolódóan készültünk programokkal. A másik érdekesség, amivel szintén a fényévéhez kapcsolódunk, az az üvegmatrica készítés. Ez szintén Roth Miksához kapcsolódik, és az ottani vajdahunyadvári üvegablakokat mintázza, és a kedves érdeklődők pedig ez alapján tudják elkészíteni a saját üvegablakaikat, amit hazavihetnek, és egy nap múltán már a saját üvegablakaikra is felhelyezhetnek.
És ha valaki elmegy a Mezőgazdasági Múzeumban, ott mit láthatnak?
A Mezőgazdasági Múzeumban most a legnagyobb újdonság, amit szeretnék megosztani mindenkivel, az a Toronytúrák című programunk, amely folyóév tavaszán nyílt, és arról szól, hogy azokat a tornyokat nyitotta meg a Mezőgazdasági Múzeum a Vajdahunyadvárban, amit eddig csak nagyon kivételesen vezetett túrák alkalmával, évente néhány alkalommal volt megtekinthető, és ezentúl pedig minden alkalommal állandó programként sok szeretettel várjuk a látogatókat. Az egyik ilyen az Apostolok tornya, ami körülbelül 25 méter magasságából tárja elénk Budapest körpanorámáját, a másik pedig a jól ismert Hidas kapu, ami a Vajdahunyadvár bejáratánál látható balkész felől, és az onnan megközelíthető Ostron folyosó. Ezt most már ezentúl minden alkalommal bármikor megtekinthetik a látogatók, nem kell ehhez különleges alkalom, egy bármilyen múzeumlátogatás során sok szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Horváth Edit Melinda vagyok, a Magyar Olimpiai Sportmúzeum múzeológus munkatársa. Majál is olyan anyagokat hoztunk ki, amik elsősorban az eljövendő kiállításainkat próbálná reklámozni. Mesterek és tanítványok címmel, valamint sporthistóriák címmel tervezünk új kiállításokat nyitni, amik egyrészt a felnövekvő nemzedék olimpikonjait szeretnénk bemutatni, másrészt pedig a régi legendás sportolókat is szeretnénk feleleveníteni kiállításunkon. Mindezt nagyon interaktívan játékos formában, stadiontársassal, puzzle-ökkel, mindenféle ilyen tapintható sporteszközökkel, valamint rajzpályázattal jöttünk, ugyanis ezt is rendezünk most a Magyar Sportnapja alkalmából. Ugyanakkor, hát mivel most már érik a stadion bontás, a stadiontársast is ennek az eredményeképp hoztuk, hogy kicsit megismertessük a fiatalokat is a stadionnal, valamint a környező sportlétesítményekkel, amiket sajnos a jövőben le fognak bontani, tehát még így egy kis visszaemlékezést szeretnénk nekik. Valamint a felnőtteknek hoztunk szintén sportkvízt, amivel stadion sétát lehet a Puskás stadionban nyerni, még így utoljára, most már valóban.
És magában a múzeumban mit lehet látni?
A múzeumban most átmenetileg átépítés folyik, tehát kiállításunk most egy kis interaktívabb labdarúgás történeti kiállítás van, ezt magában a stadion a show részében rendeztük be, valamint folyamatosan stadion sétákat tartunk, a Puskás Ferenc stadion kis rejtek helyeit is megmutatjuk, telefonközpontot, atlétikai pályát, a régi aranycsapat öltözőt, valamint a telefonközpontot is a Rákosi Páholyal Egyetemben.
Szeljak György vagyok, a Néprajzi Múzeum kommunikációs főosztályának a vezetője. Jelenleg a Néprajzi Múzeumban több nagyon-nagyon izgalmas kiállítás van. Már tavaly megnyílt, de még mindig nagyon-nagyon népszerű a Kőkövön töredékek a vidéki magyar zsidóság kultúrájából című kiállításunk. Abból hoztunk ki most egy anyagot és játékokat ide a múzeumok majálisára, illetve de ilyen másfél hónappal ezelőtt nyílt meg egy új kiállításunk, a Székely kaputól a törülköző szerzőik, Szinte Gábor gyűjtései címmel, ahol Szinte Gábornak a 19. század végi, 20. század eleji gyűjtéseit dolgozza fel ez a kiállítás, egy nagyon-nagyon izgalmas módon, ilyen új audiovizuális eszközökkel együtt, és ezt a kiállítást is népszerűsítjük itt a múzeumok majálisán. Emellett áruljuk a múzeumnak a könyveit, a legutóbbi évben is rengeteg új kiadványt adtunk ki, kiállítási katalógusokat, tanulmányköteteket, azokat is meg lehet venni itt a majálison.
Van-e valami olyan program, ami a közeljövőben várhatóan itt az múzeumban?
Május 28-án lesz egy konferencia a Néprajzi Múzeumban, a kőkövön kiállításunkhoz kapcsolódóan, illetve mindenkit nagy szeretettel várunk majd a múzeumok éjszakáján, június 20-án.
Mi úgy kifejezetten az én feladatom az a pályázatoknak az elkészítése, de részt veszek a múzeumpedagógiai munkában, a kiállítás rendezésben és katalógus készítésben. Úgy nem nagyon tudja, mint senki kivonni magát semmilyen feladatból, mert
milyen
kevesen vagyunk. Hát igyekszünk minden időszaki kiállításunkhoz egy foglalkozás sorozatot felépíteni, de természetesen van kínálatunk az állandó kiállításokhoz is, ami most nagyon népszerű, és aminek egy részét elhoztuk ide a majálisra is, az a 30 éves a Pásztori Múzeum időszaki kiállításunkhoz felépített múzeumpedagógiai foglalkozás sorozat, amikor egy ilyen természetes üledékből válogathatnak ki a foglalkozás résztvevői puha testű héjakat, kagylók csigák héjai. Ezeket egy kis határozó füzet segítségével meg tudják határozni, és el is vihetik haza. Magának a foglalkozás sorozatnak az a címe, hogy Legyél te is kutató, és a kiállításban felépítettünk egy barlangimitációt, ahonnan a gyerekek barlangi csontokat tudnak kiásni, igaziakat, ilyen homokvermekből, és azokat is határozó füzetek segítségével meghatározzák. Meg tudjuk ezeket nézni mikroszkópban, és ez nagyon népszerű.
Milyen kis csigákat, kagylókat találnak? Milyen korúak, és mennyiben mások, vagy ugyanolyanok, mint a maiak?
Hát sokban hasonlítanak a maiakra, ezek, amiket itt most konkrétan nézünk, ezek Kozárdról származnak, és 13 millió évvel ezelőtt éltek.
Hír János vagyok, és a Pásztori Múzeumnak az igazgatója vagyok, és itt a Pásztori Múzeum standján vagyunk, most a múzeumok majálisán, és éppen bekapcsoltam egy szteromikroszkópot. A kedves látogatók, akik érdeklődnek, éppen megnézhetik azokat a fogacskákat, amiket ide készítettem a mikroszkóp alá. Tehát egy kis dobozkába lehet látni a mezei cickánynak, a mókusnak, a pelének, az erdei egérnek és az erdei pocoknak a fogazatát, illetve az állkapcsát. Igen, no. Hát a múzeumnak az egyik tudományos profilja éppen a kisemlősök, a kihalt kisemlősöknek a kutatása. Hát ide a majálisra azért élő kisemlősöket hoztunk egy mikroszkóppal, és ezt is úgy látom a látogatók azért élvezettel tekintik. A fiatalságot meg befogtuk az őslényt annak a kutatókuli munkájába. Kozárdról hoztunk egy mosott iszapolt anyagot, és ebből a mosott iszapolt anyagból csipesszel kell kiválogatni a puha testű héjakat. Ebbe egyébként a kollégáim is nagy segítséggel vannak, úgyhogy csapatmunkába tudunk csak dolgozni.
És a Pásztori Múzeumban, hogyha elmegy valaki pásztorra, akkor most mi fogadja?
Körülbelül egy jó másfél óra hosszás program fogadja, tehát 10 állandó kiállításunk van, minek utána természettudományi jellegű tematikus múzeumnak vagyunk besorolva, ezért két olyan állandó kiállítást tudok ajánlani jó szívvel a tisztelt látogatóknak. Az egyik az Évmilliók üzenete Nógrádban című megyei természettudományi állandó kiállítás. Továbbá a kolostorépület pincéjében van a tanulmányi raktár, ami Európai Uniós pályázatból 4 évvel ezelőtt valósult meg. Ezen kívül, szia, vannak még időszaki kiállításaink, annak ellenére, hogy mi természettudományi múzeum vagyunk, megemlékeztünk az első világháború kitörésének a 100. évfordulójáról. Igaz, hogy nekünk tárgyi anyagunk nincsen, ezért én ezt a problémát úgy oldottam meg, hogy felültem a biciklimre, és lebicikliztem az Isonzó völgyébe, és az ott készített fotókból készült az első világháborús kiállítás, és ezt még kiegészítettük magángyűjtőknek az anyagaival. Továbbá azért Pásztón jelentős középkori értékek is vannak, a kora középkori pásztói, bencés és később ciszterci apátság. Egyedülálló ipartörténeti emlék a középkori üveghuta. Ide a strandra is kihoztuk például az üveggyártáshoz szükséges nyersanyagokat, a látogatók megtekinthetik. És hát ne feledjük el, hogy Pásztó egyik legrégibb nevezetessége, ami már 30 éve áll, ez az úgynevezett pásztói oskola mesterháza, ami nem más, mint egy eredeti gótikus lakóház.
Most egy kis zene következik, majd folytatjuk a hangképet.
Magyarországon nagyon ritkán írnak ma már nagy zenekari darabot, mert a közönség egy kicsit félve fogadja az új műveket, és mi a Budafoki Doktrányi Zenekar elég sok kortárs zenét is játszunk, és egy picit bátrabban fordulunk a kortárs zenéhez. Gyöngyösi Leventének ez nem az első műve volt, amit játszottunk, már a második műve az, amit nekünk írt egy oratórium mellett, és ez a mű azt hiszem, hogy egy mérföld az utóbbi évtized magyar zenéjében, mert egy egészen nagyszabású, monumentális, hihetetlenül igényes, mégis a közönség számára befogadható, már első hallásra is követhető, és izgalommal és érzelmekkel követhető darab. És a dolognak van egy egészen sajátos vetülete, amely nem újdonság a zenében, hogy egy énekkar megjelenik egy szimfónia negyedik tételében, de az, ahogy ez az énekkar megjelenik, és főleg, ahogy a darab befejeződik egy énekkar egyedüli éneklésével, ilyen nincs egyébként a zenetörténetben, hogy egy szimfónia végén egy énekkar egymaga fejezi be, ez borzasztóan személyes, és borzasztóan kötődik Nyíregyházához és ehhez a kórushoz.
Kedves hallgatóink, a Tárlatról Tárlatra című műsorban folytatjuk a múzeumok majárisán készített hangképnek a bemutatását.
Ninhaus Rózsa vagyok, a Zengvárkonyban működő műveszélyes gyűjtemények múzeumnak a vezetője. Hát ez a múzeum erre a jubiláló majálisra, ami 20 éves, saját jubileumét is elhozta, ugyanis a múzeum 20-5, azaz 15 éves. Ebben az évben és 20-5, azaz 15-ötszörre vagyunk itt ezen a majálison. Ez azt jelentette, hogy nekünk a sátrunknak a homlokzatán bemutatjuk a 15 év különböző majálisainak a megjelenési formáinkat, vagy ami különleges dolog volt a múzeum életében, például a vendégbarát múzeumot itt kaptuk meg 2007-ben, és ezért akkor a múzeumról hoztunk egy képet, de amúgy lehet látni, hogy rendezzük be a sátrainkat, kik vannak és hogy vannak vendégek körülöttünk. Grosz Arnold művészről is itt volt egyszer 2009-ben, és dedikált nekünk. Idén az 2015-ös majális képünk még nincsen ugyan, de ugyanakkor ebben az évben a Magyar Posta ismét a húsvéti múzeumot a gyűjteménynek a motivum kincsében választottak ki. Tulajdonképpen örömmel jövünk mindig, és ez az intézmény. Nagyon örülünk, hogy valamikor valaki kitalálták, ugyanis tényleg itt a apró gyerektől, a csecsemőtől a legkülönbözőbb magaskorig is jönnek az emberek, és nagy öröm számunkra, hogy be tudjuk mutatni a múzeumunkat.
És a múzeumban, hogyha elmegy valaki, akkor most mit lát, mi van kiállítva?
Hát a múzeumban, aki valaki elmegy, hát kb. 2200 tojás van a vitrinekben kiállítva, a fiókjaikban még ott van megint egy pár ezer. A múzeumnak a célja és a, hogy mondjam, a küldetése, ugye, hogy bemutassa az iszésnek a művészetét, és a tárlóinkban országonként, tájegységenként, alkotónként, technikánként tulajdonképpen van az anyag bemutatva, és így tulajdonképp lehetőséget adunk a tárgyaknak, tehát a szép híves és a míves tojásoknak, és ezáltal az ő készítőiknek, a tojásdíszítőknek is az ismertétételéhez.
Bonák Andrea vagyok, a Pápai Kékfestő Múzeumnak a vezetője.
Mivel jött ide a Kékfestő Múzeumnak?
A Kékfestő Múzeum a Győri Kékfestő műhelyel karöltve jött ide a múzeumra. Elhoztuk a kínálatunkat, a Kékfestő műhely és a múzeum és a múzeum pedagógiai kínálatát, tehát árulunk is, és játszani is lehet.
Mit lehet játszani?
Mintafa készítéssel foglalkozhatnak a gyerekek, megtanulhatják, hogy hogy kell kékfestő mintafát csinálni játékos formában, és ki is próbálhatják.
És milyen kékfestőket lehet látni?
Különböző használati tárgyakat, terítőket, kenyeres kosarat, edényfogót, kötényt, ruházatot, tehát mindenfélét, amit a mindennapi életben lehet használni.
A Pápai Múzeumban milyen kiállítás?
Állandó kiállítás a Kluge család 200 éves története és a kékfestés technológiájának a kiállítása, és most június 3-ig még a Mesterek és Műhelyek címmel egy ipartörténeti kiállítás tekinthető meg. Június 20-tól pedig új időszaki kiállítással várjuk a kedves vendégeket, amely a magyarországi kékfestőmestereket fogja bemutatni.
Jó napot kívánok, Győri Angéla vagyok, az Icsi Ferenc Látogatóközpontból. 6 kiállítási helyszín tekinthető meg nálunk. A toronykilátóba tudnak fölmenni az Apor Vilmos emlékkiállítás, többek között idei évben Apor emlékév van. Teljesen felújult, megújult az egész kiállítás. A Káptalanházat tudják megnézni, ahol a Győri Egyházmegyének az építészetét mutatják be, többek között a Győri Egyházmegyei kincstárat, könyvtárat, bazilikán belül a Bazilika Múzeumot. Jelen pillanatban kijöttünk borkóstolással, püspökségi borokat hoztunk ki, akvarelleket, hogy megismertessük a közönséggel a látogatóközpontot.
Grászli Bernadett vagyok, a Rómel Frólis Művészeti és Történeti Múzeum igazgatója. Az idei múzeumok majálisára egy olyan tematikával érkeztünk, amely a születésnap megünnepléséről szól, hiszen 20 éves a múzeumok majálisa, 2 éves a mi intézményünk, a Rómel Frólis Művészeti és Történeti Múzeum, mely a Városi és a Megyei Múzeum összevonásából jött létre, és alapítónk Rómel Frólis pedig az idei évben ünnepli a 200. évfordulóját. Ezért speciálisan erre az alkalomra összeállított kreatív művészeti foglalkozásunk, ételkóstolókkal ellátott programunk is azt a célt szolgálja, hogy a családok kicsi és nagy tagjai egyaránt jól érezzék magukat a múzeumok majálisán. Győrben az idei nyáron a legfőbb rendezvényünk Gróf Batthyány Gyula festőművész életművének a bemutatása, egy közel 1000 négyzetméteres nagy gyűjteményes tárlat, amely az Eszterházi Palotában egészen augusztus 31-éig várja Győrbe a művészet szerető közönséget.
Juhász Réka vagyok, kommunikációs munkatársként dolgozom a Lechner Tudásközpontnál. A Lechner Tudásközpont építészettel, területi tervezéssel, építésüggyel, informatikával és tudás megosztással, tudás tárolással foglalkozik. Ez konkrétabban azt jelenti, hogy a miniszterelnökség háttérintézményeként az építészeti és építésügyi helyettes államtitkárság munkáját segítjük egyfelől, tehát ez az építészeti és építésügyi tevékenységeink fókusza. Igyekszünk, hogy jövőbe mutató technológiákat próbáljunk ki, részt vegyünk olyan dolgokba, amik építészet és építésügy területén országos szinten előre mutatóak, de emellett, amivel most itt vagyunk, az építésügyi dokumentációs és információs központunk, annak is a tervtára. Ugyanis a régi állami tervezővállalatok, amelyek jogutód nélkül szűntek meg, vagy felszámolták őket, a teljes tervállományukat és építésműszaki dokumentációjukat egy jogszabály alapján a Lechner Tudásközpont számára átadták, és több emelet, több száz ilyen salgópolcos állványon elhelyezett hosszú-hosszú folyosókon állnak sorban a tervdudáink, tele tervekkel, meg a dobozok a mindenféle műszaki dokumentációkkal, és ezek a tervek kereshetők A honlapunkon található internetes katalógus alapján bárki számára hozzáférhetőek, tehát hogyha valaki kíváncsi arra, hogy az az épület, amiben ő lakik, vagy az az utca, ahol ő lakik, milyen tervekkel rendelkezik. Nem feltétlenül van meg nekünk minden terv, de rengeteg sok, nagyon sok tervünk van, az a Huntéka katalógusában a lechnerközpont.hu oldalon keresztül keresgélhet. Itt tartalmakat nem talál, tehát konkrét tervek nincsenek feltöltve, csak raktári számú jelzetek, amely alapján az egész héten, hétfőtől csütörtökig nyitva tartó ügyfélszolgálatunkon kikérheti és megnézheti ezeket a terveket, és digitalizált tervek esetén másolatot készíthet róla. Ami még érdekes, hogy a Lechner Tudásközpont a Budafoki út 59 szám alatt található, ez a volt Lágymányosi Dohánygyár épület együttesének egy darabja, konkrétan ez volt a dohányraktár valaha.
Újvári Gábor vagyok, a Veritas Történetkutató Intézet Hortikori kutatócsoportjának a vezetője.
Miért jött ki, mit hozott ki?
Úgy gondoltuk, hogyha a Budapest Főváros Levéltára, illetve az Országos Levéltár, Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltár, ez most a hivatalos nevük, az Országos Széchenyi Könyvtár és más közgyűjtemény, illetve kutatóintézetek is részben itt lehetnek a múzeumok mellett, akkor nekünk is, mint egy újonnan létrehozott, nem egész másfél éve működő intézetnek itt a helyünk, annál is inkább, mert olyan témákkal foglalkozunk, amelyek kapcsolódnak ennek a múzeumi majálisnak az idei fő témájához, ami ugye a 20. század. A tág értelemben vett 20. század, hiszen a Veritas Történetkutató Intézet pont ezt a tág értelemben vett 20. századot kutatja. Azzal a céllal jöttünk létre, hogy 1867 és 1990, illetve részben 1994, tehát az Antal-Boros kormányok működésének a végéig vizsgáljuk a magyar történelmet.
Mit hoztak ide a múzeumok majálisára?
Hát mivel nem múzeum vagyunk, mi nem tudunk itt játékokat szervezni és egyéb ilyen interaktív dolgokat, hanem a köteteinkből hoztunk, illetve azon könyvekből, amelyet az intézetben dolgozó kutatók írtak.
Kaposvárról érkeztünk a Ripolnai megyei hatókörű városi múzeumból. Én Borzvári Balázs vagyok, a múzeum közönség kapcsolati munkatársa. Ide föl a múzeumok majálisára múzeumpedagógiai foglalkozásokat hoztunk demonstrálni, azt, hogy a gyerekek milyen foglalkozásokon vehetnek részt a múzeumban. Egy arcrekonstrukciós foglalkozást hoztunk, amikor is a gyerekek visszaépítettek mini az ürizált koponyára emberi arcot, tehát hogy nézhetett ki az adott ember, illetve hoztunk megtapintható és megfogható csontokat, igazi emberi csontokat, szorványleleteket. Ezen kívül Lukics Józsi, aki a Fehér Hollók társulattól egy hagyományőrző, hoztunk páncélruhákat, fegyvereket, és ezeket is itt kipróbálhatják a gyerekek, illetve fel is próbálhatják, illetve még kiadványokkal érkeztünk, és ezeket a foglalkozásokat természetesen elérhetik nálunk Kaposváron, illetve ezen kívül még körülbelül 12 darab foglalkozást, iskolák részére is, csoportok részére is, tehát aki ellátogat hozzánk és bejelentkezik. Ezen kívül még hoztunk szóróanyagokat és propagandaanyagokat az újonnan megnyíló Fekete István látogatóközpontról, illetve a Riprónai villáról. Ezek mindegyik a Riprónai Múzeumhoz tartozó külső egységek, és ezeket is látogathatják a város körül a Kaposvárra érkezők.
A Riprónai Múzeumban magában milyen kiállításokat tekinthetek?
A Riprónai Múzeumban 4 állandó kiállításon, illetve 2 időszaki kiállításra alkalmas terem. Jelenleg egy természettudományi állandó kiállítás van, egy néprajzi, egy régészeti és egy képzőművészeti, és ezen kívül pedig folyamatosan vannak izgalmas időszaki kiállításaink.
Mali Péter régész vagyok, a Szászalombattai Mátrika Múzeumból. Most a múzeumi majálisra kelt a tematikával érkeztünk. Ebben egyrésztől az szerepel, hogy a kollégáink mind vaskori öltözetben öltöztünk, illetve a gyerekek számára őskori kézműves foglalkozásokat hoztunk, mint például a Szászalombattán előkerült kelt a kőfejnek a másolatát készítették egy sólizgyurmából. Az kelt a szokás szerint kerámia töredékekből készíthettek maguknak függőt, amulettet, körmönfonással karkötőt készítettek saját maguknak. A Mátrika Múzeum és Régészeti Park, ez két intézmény. van egy helytörténeti kiállításunk bent a városban, illetve a város szélén egy régészeti parkunk, ahol őskori épületek, illetve egy 2700 éves vaskori feltárt halomsírra látogatható, egy szabadtéri valójában kanzenszerűen működő intézmény, ahol táborokat szervezünk, illetve minden hónap második szombatján családi napokkal várjuk a látogatókat.
Lakás Zsófia vagyok, a Herman Otto Múzeum történész muzeológusa, és az idei múzeumok maján is a rendezvény sorozatra az intézményünk, a honfoglalók elit alakulat, azaz a Kárpát-medence leggazdagabb honfoglaláskori temetője, Karos régészeti feltárását bemutató tárlattal érkezett el, ezt szeretnénk a látogatóknak megmutatni. A kiállítás célja az volt, hogy a Karoson feltárt nagyszámú fegyveres férfi sírján és az abból előkerülő reprezentatív tárgyakat, méltósági elvényeket és a belőlük kibontakozó honfoglaláskori világot megmutassa a látogatóknak, de olyan formában, hogy ők maguk kereshessék meg a válaszokat a kérdéseikre. A tárlat interaktív és olyan sok ügyességi, illetve kreatív energiákat igénylő, önálló felfedezést igénylő bejárásra ösztönzi a látogatót, ami miatt az újszerűsége az a látogatók visszajelzése alapján is megragadó és nagyon impozáns. Rengeteg gyerekcsoportunk, általános és középiskolai csoportunk is azt jelezte vissza, hogy számos alkalommal vissza fogunk még térni, mert a tárlat három olyan egységből áll, ami külön-külön is önálló felfedezést igényel. Az első a karosi feltárásokat és annak a módszertani részleteit mutatja be. A második egy úgynevezett régészeti laboratórium, amely a Karoson feltár legszebb tárgyakat, veretes öveket, tarsolylemezeket, szabjamarkolatot, női kaftánvereteket, ékszereket, karpereceket mutatja be, de emellett igyekeztek a régészek és az antropológusok azokat a tárgyakat és azokat a csontvázakat is elemezni, antropológiai szempontból a lehető összes információt kinyerni, ami számunkra a karosiakról és a honfoglalókról, mint emberekről, a hitvilágukról, az életmódjukról beszél. A harmadik terem pedig kifejezetten egy múzeumpedagógiai foglalkoztató terem, ahol egy életnagyságú jurtát állítottunk fel, és ennek a jurtának a milliója a tere szolgál a foglalkozások vezetésére, de több más interaktív játék, quiz, activity, drámapedagógiai játékok, ügyességi játékok, manuális és elektronikus ügyességi játékok is rendelkezésre állnak a tárlatnak a tereiben. Jelenleg pedig itt a múzeumok majálisán egy kísérleti programunknak az eredményét tekinthetik meg, egy mini jurtát, amit egy iskolán kívüli szakori foglalkozás keretében az elmúlt fél év során egy gyermekcsoporttal készítettünk el. Mi nemezeltük a takaróit is, és mi készítettük a jurta fa és bőrszerkezeteit is. És a programnak a lényege az, hogy a gyerekek jelenleg most itt vannak velünk, és ők mutathatják meg egyébként a látogatóknak ennek a felfedezésnek az örömét és az eredményeit.
Kovács Éva vagyok, a Gödöllői Királyi Kastély Múzeum muzeológusa.
A múzeumok majálisára, Flóra kertje, ez mit jelent, mit hoztak?
Ez egy olyan projekt, amelyben egyrészt megemlékezünk egy kedves iparművész barátunkról, aki a kastély kárpitjait és több más budapesti felújított kastélynek a kárpitjait tervezte, másodszorban pedig egy játszóház, ami az ő textil motívumait használja föl.
Milyen formában?
A kárpitoknak a papírra nyomott terveit fölvágdossuk, és kis töltcsérkeket, illattöltcsérkeket készítünk belőlük, és ezekbe gyógyfüveket töltünk. Így tulajdonképpen ezek a természeti fete motívumok újra növények illatával telnek meg, és szobaillatosítónak vagy ruhaillatosítónak lehet őket használni.
Milyen fűszer növények vannak itt?
Egymástól különböző és erőteljes illatú növényeket választottunk, mindegyiknek van erős antiszeptikus hatása, és akár egymással is keverhetőek. Kakukkfüvet hoztunk, jázmint, mentát, fodormentát és levendulát.
És hogyha valaki elmegy Gödöllőre, ott mit lát a Királyi Kastélyban?
Az állandó kiállításon kívül, amit mindig láthat, most egy időszaki kiállításunk is van, az időszaki kiállítás Színyei Imelse, Munkácsi és Székely Bertalan képein kívül több más kortársuknak a tájképeit mutatja be, ezek tájképfestmények.
Ismét zene következik, majd folytatjuk műsorunkat. Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Először a veszprémi Bakonyi házra hívom föl figyelmüket, ahol a hagyományos paraszti lakáskultúrát mutatják be, egy 1935-ben épült, közadakozásból létrehozott épületben, melynek mintájául egy öcsi, kisnemesi ház szolgált, és amelyen belül céhes mesterremekek láthatók, csutorakészítő műhely lábbal hajtható faesztergával és vakulaccsal, illetőleg például kemence is, amelyben lehet kenyeret sütni. Magát az épületet többször be kellett zárni, most az utóbbi időben is komoly felújítási munkák zajlottak rajta, mert hogy kétszer leégett. Veszprém városa felújította pályázat segítségével, falfűtéssel látta el, úgyhogy így most már télen-nyáron bármikor látogatható. Egy következő projekt egységként pedig multimédiás eszközökkel is szeretnék ellátni, hogy archív képek és hanganyagok elevenítsék föl a benne egykor zajló élet különböző formáit. Köré pedig etnobotanikai bemutatóhelyet szeretnének készíteni, ahol a hagyományos paraszti kertkultúrát lehet majd megismerni. Veszprém után most Budapestre hívom önöket a Petőfi Irodalmi Múzeumba, a Mester Én Vagyok című kiállításra, melyen Füst Milán és felesége Heffler Erzsébet műgyűjteményét lehet megtekinteni, az író művészeti gyűjteményének, otthonának, valamint irodalomról, képzőművészetről és zenéről vallott nézeteinek a megismerését segíti elő ez a bemutató. A festők között, akinek a munkáit itt látni lehet, Berény Róbert, Gulácsi Lajos, Tihanyi Lajos, Bernát Aurél, Mednyánszki László, Kmetti János, Nagy Balog János található például. A grafikai és festészeti anyag között azonban 16-17. Századi magyar mesterek munkái is megtalálhatók, és 17-18. Századi bútorok jelenlétét is lehet élvezni. Művészetről lévén szó, a Miskolci galériáról nem szabad megfeledkezni, ahol átfesteni az egész földet. Csabai Kálmán festőművésznek az emlékkiállítása tekinthető meg, gyakorlatilag az életművét mutatják be, a Csáktornyán, tehát a mai Horvátországban született művésznek, aki Miskolccal a művésztelep kapcsán ismerkedett meg. Benkhárt Ágost pedagógiai munkássága nagy hatással volt rá, a borsodi tájnak a szépsége, meg magának a művésztelepnek a közösségi ereje, tehát nyári kirándulásokkal indult kapcsolata Miskolccal, majd 1939-ben le is telepedett a városban, egyébként 1915-ben született, tehát 24 évesen. A város elhivatott alkotó művésze lett, aki azonban nem csak alkotott, hanem nagyhatású pedagógus is volt, és a közéletben is fontos szerepet töltött be. Ez utóbbinál kiállítóhelyeket működtetett, tárlatsorozatokat hozott létre, műterem lakások létesítését segítette elő, de közben folyamatosan végig alkotott. Elsősorban a nagybányai örökség hatása érzékelhető a művein, melyek többnyire lírai hangulatú harmóniát közvetítő tájképek, csendéletek, de vannak figurális kompozíciók is közöttük. Hogy pedig mennyire hat a közösségre, Miskolc városának a lakóira, az abból is lemérhető, hogy a bemutatott képek jelentős része családi otthonokból vagy hivatali helyiségekből került a kiállító térbe. Keszthelyen a Balatoni Múzeumban 70-en innen és túl Szilágyi Imre grafikai kiállítása tekinthető meg, aki számos egyéni és csoportos tárlaton mutatkozott már be, és aki több művészeti csoportnak is aktív tagja, sőt a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelepnek, majd a Képzőművészek Ajtósi Dűret Egyesületének alapító tagja is. Grafikai művei egyrészt a magyar sokszorosított grafikához kötődnek, másrészt pedig nemes európai tradíciókhoz, jelentős mértékben a rézkarchoz, Rembrandttól Dürerig visszanyúlóan. Alkotásain azonban nagyon sok egyéni vonás is jelentkezik, a mesék különös csodái, a költészet által sugallt lírai tartalmak különös lényegformájában is megjelennek, illetőleg a szelíd iróniával, humorral. Az Esztergomi Vármúzeumban is rendeztek művészeti kiállítást, Balla András Fotogram Maximum 2015 kortárs művésznek a műveit mutatják be, Szemadán György festőművésznek az ajánlásával. Szintén kortárs művészeti alkotásokat lehet megtekinteni a Szent István Bazilikának a lovak termében, ahol útmutató kortárs keresztény művészeti gyűjtemény Kecskeméten címmel nyílt kiállítás, és mint a címéből is kiderül, a Kecskeméti Katona József Múzeum képzőművészeti gyűjteményéből hozták el a legjelesebb keresztény tematikájú műveket. Ha kortársról beszélünk, nem szabad elfeledkezni a Ludwig Múzeum Ikonú közösségi installáció című kiállításáról, amely valójában egy globális művészeti akció, közösségi installáció, mint a címben is látható, ahol az élő emberek vizuálisan kommunikálnak egymással, nyelvi korlátoktól mentesen, egy újfajta jelrendszer segítségével a hálózaton belül. Ebben pedig a kreativitás élvezi az elsőbséget a pragmatizmussal szemben. Tehát ez a műalkotás a részvételi kultúra gondolatvilágára épül, a 3W után ikonu.net weboldalon látható, mindenki számára általánosan elérhető projektről van szó, amelynek a specializált változata látható magában a múzeumban. Egyébként egyidejűleg több helyen is kiállítják őket Budapest mellett. Barcelona, Karlsruhe, Prága, Reykjavik, Szöul, Wuhan azok a helyek, amik egy-egy ilyen egy-egy a PIPESZ által kifejlesztett speciális változatot bemutatnak. Budapesten a Várkert Bazárnak a testőr palotájában pedig Csók 150 címen nyílt egy kiállítás, Csók Istvánnak az életművét foglalva össze, aki Budapesten kezdett, majd Münchenben és Párizsban töltött évei idején teljesedett ki a festészetben. Egyfajta magyaros stílus kialakítására törekedett, jól lehet az impresszionizmus és más stílusok is hatottak rá erőteljesen. Vezérmotívuma pedig a női akt, melyet gyakran az önmagán túlmutató szépség megtestesítőjeként fogott föl. Tehát 70 alkotása tekinthető meg, 5 csoportba rendezve, a műtermi zsánerek, ide kerültek az aktok is, aztán népies életképek és csendéletek, harmadikként a keleti tárgyakat megjelenítő művek, negyedik az eszményi otthon bemutatása, végül pedig az idilli tájábrázolás, itt kertek, Balaton és az Adriai tenger jelenik meg festményein. Győrben, az Eszterházi palotában képek egy eltűnt világból. Gróf Battyányi Gyula kiállítása tekinthető meg, mely egy hiánypótló kiállítás. Battyányi Gyula az arisztokrata életnek a festője volt. Életművének ez az első átfogó kiállítása, mert egy elfeledett, nagyon hallgatott, az 50-es években még be is börtönzött festőről van szó, aki egyébként Vaszari Jánosnak a tanítványa volt, és az arisztokrácia örömmámorba menekülő életét, a szalonkultúrát, kuplerályok erotikáját jelenítette meg, ugyanakkor nagyon izgalmas színvilággal, keverve a tuniszi, isztambuli millió exotikumával, a mediterrán nyüzsgés ábrázolásával, megnyúlt, kecses érzéki alakokkal ábrázolva a gondolatait, amik között azonban történelmi személyek, események megjelenítésére is sort kerített. A kiállítás érdekessége, hogy nem csak maguk a festmények láthatók, hanem mindegyiken az ábrázolt személyeknek a történetével, életével is meg lehet ismerkedni. Ha már az 50-es években járunk, ennek egy másik arculatával ismertet meg minket Budapesten a Terrorháza, Rabszolgasorsra ítélve a kiállításnak a címe, ahogy Schmidt Mária fogalmaz, mert mindaddig, amíg múltunknak ez a sebe nem heged be, hatalma van rajtunk, került megrendezésre a kiállítás. Itt a múzeum előtti köztéren tekinthetők meg azok a tablók, amelyek fotók, visszaemlékezések, dokumentumok, levelek és térképek segítségével elevenítik föl a Szovjetunióba elhurcolt 700 ezer magyar deportáltnak a sorsát, akik közül 300 ezeren sosem tértek haza. A II. Világháború után a Szovjetunió meghódított területnek tekintette Magyarországot, ennek megfelelően meg akarta törni, ideológiailag és fizikailag egyaránt, és ennek az egyik eszközeként használták föl a deportálást, ahol a deportáltakat kíméletlen fizikai munka fogadta, örök kegyetlenkedése, és ugyanakkor az egészségügyi körülményeknek a rendkívül rossz helyzete, gondolok itt a rossz táplálkozásra, az orvosi ellátás hiányára, elégtelen ruházatra egyaránt. Megismerhetők általános jelenségek és egyéni sorsok, közöttük például Rózsás János vagy Olofsson Placid atya élete, és az is, hogy akik haza tudtak térni, az átélt borzalmaikról évtizedekig hallgatniuk kellett, úgyhogy nagyon sokan még saját családtagjaiknak sem merték elmondani, hogy min mentek keresztül. Hogy vidámabb témákat is említsek, egy kicsit régebbi múltba, a 900-as évekbe visz minket el a szegedi Somogyi Könyvtár Jaj, úgy élvezem én a strandot kiállítása, amely a városnak a Tisza belvárosi szakaszán az úgynevezett partfürdőjét mutatja be, dokumentumkiállításról van szó, a strand hangulatát idézik meg, fotókkal, színes újságképekkel és szövegekkel. És ha már a Somogyi Könyvtárról beszélünk, akkor érdemes megemlíteni, hogy Fiók könyvtáraiban is várják kiállítások az odatérő olvasókat és látogatókat. Értelmet az életnek, a Csillagtéri Fiók könyvtár kiállításának a címe például. Ez a Világirodalmi Arcképcsarnok sorozat részeként Saint Antoine de Saint-Exupéry születésének 115. évfordulója alkalmából nyílt meg. Az Északvárosi Fiók könyvtárban a Manó könyvek kiadó vers mese illusztrációit láthatók, míg a Francia utcai Fiók könyvtárban Illés Tibor szecessziós épületeit mutatják be fényképek segítségével. A Móra utcai Fiók könyvtárban érzések és hangulatok Vári Ildikó festményeit tárja a látogatók elé. Az Odesszai Fiók könyvtárban Vedd fel a fonalat, pedig Kispál Rózsa amigurumi japán horgolás technikával készített alkotásait mutatja be, a Szőregi Fiók könyvtár pedig Dala Rózsáról a Somogyi könyvtár gyűjteményéből mutat be egy válogatást. Végül még a Tápai Fiók könyvtár Délalföld madarász szemmel, Ampovics Zsolt természetfotóira is szeretném felhívni a figyelmet. Előzetesként Pécsen a Nádor Galériának a Teátristák nagy játékosok kiállítását említem, ahol két évszázad színházi alkotóit mutatják be, nem csak színészeket, hanem igazgatókat, rendezőket, drámaírókat, díszlet- és jelmeztervezőket, sőt kritikusokat is. Most pedig búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.